Ha valakit röviden akarunk jellemezni, akkor ilyen megállapításokat teszünk: az illető jó szívű, vagy a tanár a diákhoz kőszívű, vagy éppenséggel nekem vajszívű főnököm van. A szív, maga az ember, mint egy összefoglalója az illető jellemének, alapvető tulajdonságainak. A jó barátok pedig egy szív, egy lélek, egy a gondolatuk és egy az érzésük. A szív a Szentírásban is, mint ősfogalom szerepel, egyszerre fejezi ki a testi és lelki valóságot. Ezért ígéri Isten Ezekiel próféta által a konoksága miatt a számüzetés büntetésében senyvedő népnek, hogy új szívet ad neki. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, elveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Ezzel az új szívvel azonban nem valami érzelem dús vallásosságot kíván Isten, hanem őszinte és szívből jövő engedelmességet és igazi hűséget a szövetséghez. Csak az utóbbi századokban torzult el a szív pusztán érzelmek jelképévé, amelyek mögött nincs is igazi tartás és tartalom. Amikor az Úr Jézus szívéről szólunk, akkor elsősorban az ő irántunk való szeretetét akarjuk ezzel megjeleníteni. Ez pedig egyáltalán nem érzelmekben mutatkozott meg, hanem abban az áldozatban, amivel minket, bűnös embereket kiengesztelt Istennel. Erről jövendőlt a Zsoltáros ezekkel a szavakkal: vágó áldozatot és ételáldozatot nem kívántál, ezért így szóltam, íme eljövök. A könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat. Ezt akarom én, Istenem, törvényed a szívemben van. Ez teljesedett be azzal, hogy a fiú emberségünkkel egyesült, és ezt az emberséget föl is áldozta értünk, miközben meg is őrizte azt. A kereszten az Úr Jézus oldalát megnyitó lándzsa, amely szívét is átverte, biztosítja ennek a véres valóságát. Szeretetből áldozat lett értünk, hogy minket tartalmas, áldozatos szeretetre tanítson. Ezt azok a szavak mutatják, amivel a hitetlenkedő Tamást hívta magához: tedd ide ujjadat és nézd a kezemet, nyújts ki kezedet és tedd az oldalamba. Ennyire közel enged magához, és ennyire átadja nekünk a maga engedelmes és törvényt őrző szívét. Arra szólít fel: tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Az egyházatyáknál még nem találkozunk kifejezett Jézus szíve tisztelettel. Ők elsősorban az Úrnak a vízmerítés ünnepén mondott szavaiból indulnak ki. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, annak szívéből az írás szavai szerint élő víz forrásai fakadnak. Ezekkel a szavakkal az Úr Izajás jövendőlésének beteljesedését hirdette meg. A próféta a messiási időkről szólva ígérte: íme, Isten az én üdvösségem, örömmel merítetek majd vizet az üdvösség forrásaiból. Az Úr szavait szó szerint értelmezve összekapcsolták a szent egyházatyák ezt Szent Jánosnak azzal a leírásával, amit Krisztus haláláról mondott a katona lándzsa döféséről. János a szemtanú ezt vallja: oldalából azonnal vér és víz folyt ki. Jézus szíve tehát élő vízforrás. Ezért azonosították a kifolyt vért és vizet a két legfontosabb szentséggel, az eukarisztiával és a keresztséggel. Valamilyen módon már ez is Jézus szíve tisztelet, még ha átvitt értelemben is. De Szent Ambrus és Ágoston inkább az Úrral való lelki egyesülés lehetőségét látta a hívő szívéből fölfakadó élő vízben. A kifejezett Jézus szíve tisztelet a középkori német misztikusoknál 1200 környékén jelenik meg először. Összekapcsolódik ez az eukarisztia különleges tiszteletével. A szentség vételével ugyanis valami módon újjászületik az ember szívében Jézus Krisztus. Az ő szeretete igazi szeretetet ébrez bennünk. A 17. században a jansenizmus az előző századok erkölcsi lazaságával és a protestantizmus megjelenésével szemben a szigorú és ítélő Krisztust, az ítélkező és büntető Istent állította az emberek szem elé. Ekkor jelent meg az Úr Jézus alakok Szent Margit Máriának, és az ő szeretetének bizonyítékaként állította eléje szent szívét. Ennek az irgalmas szívnek a tiszteletét szorgalmazta. A jansenisták a fölfeszített Jézust úgy ábrázolták, hogy karjai szinte függőlegesen merednek az égbe, csak esedezve, de nem kitárva az emberek felé. A szent szív tisztelete viszont éppen azt akarta bemutatni, hogy az Úr irgalmas szívű, és karjait még a kereszten is felénk tárja, mert szeret minket, és meg akar menteni mindenkit, aki hittel tekint rá. Ugyanakkor fájlalja az emberi hálátlanságot és közömbösséget, engesztelésre hív, hogy megmenthessen. Igazán akkor kapott nagy lendületet a szent szív tisztelete, amikor a visszaállított Jézus társasága, jezsuiták, a pasztoráció középpontjába állította azt. Különösen az Úr Jézus 9 első péntekhez kapcsolódó ígérete tette általánossá a Jézus szíve tiszteletet. A Jézus szíve tisztelet alapját az adja, hogy a második isteni személy, a fiú, valóságos emberséget vett föl. Ez pedig nem csak valamiféle esetleges kapcsolat az ő isteni személye és az embersége között, személyes egység az emberi természetével. Ő egy személy, két igazi természettel. Éppen ezért, mert ő valóságos Isten, és ehhez elválaszthatatlanul hozzátartozik az embersége, ezért szent emberségét is imádás illeti. Ez különösebb fontolgatások nélkül az apostolok is tudták és gyakorolták, hiszen a föltámadása után az apostolok, amint meglátták, leborultak előtte, olvassuk Szent Máté evangéliumában. Szent Lukács kifejezetten is ír erről, azok leborulva imádták. És ezt tette az a Tamás apostol is, akit felszólított az Úr, hogy érintse meg az oldalsebét. Én Uram, én Istenem, volt a válasz. Ebből fakad, hogy imádni lehet az Úr Jézusnak nem csak az egész valóját, hanem emberségének egy részét, vagy emberi létének egy mozzanatát is. Ezért ősrégi szokás az egyházban az Úr gyermekségének imádása, ez a karácsony. Öt szent sebének, vagy éppen a vérének a tisztelete. És ide tartozik az Úr Jézus szentséges szívének tisztelete is. Ez összefoglalja az ő egész benső életét, szeretetét, és testi szívével együtt mutatja föl. Ez a kettő nem választható el egymástól. A Jézus szívéből kifolyó vér igazolta, hogy valóban életét adta értünk. Ezzel az önfeláldozó szeretetnek is a bizonyítéka lett a szívsebe. Megnyitott oldalát, amelyből vér és víz folyt ki, joggal tekintjük a keresztség és eukarisztia jelképének, és egyben az egyház megszületésének is. 12. Pius pápa írja körlevelében, ez a Haurietis Aquas, ami 1956-ban jelent meg. A megtestesült ige szívét joggal tekintik a ma hármas szeretet fő ismertetőjelének és jelképének, amelyel az isteni megváltó, az örökatyát és minden embert kitartó hévvel szeret. A Szent Szív tiszteletének sajátos formája az úgynevezett Nagy Kilenced, amely Alakok Szent Margitnak adott ígéretek egyike. Megadom a végső megigazulás kegyelmét mindazoknak, akik 9 egymást követő hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg a halálos bűn állapotában, sem a nekik szükséges kegyelmek nélkül. Isteni szíven biztos menedékük lesz haláluk óráján. Nagy tévedés lenne, ha valaki ezt az ígéretet, mint valamiféle életbiztosítást nézné és kezelné. Nem szabad úgy értelmezni, hogy életemben egyszer elvégeztem a Nagy Kilencedet, utána már élhetem a világomat. Ezt az ígéretet ugyanis a Szent Szív tisztelőinek adta az Úr Jézus. Tehát nem pogányoknak és nem nyerészkedőknek, hanem olyanoknak, és komolyan, akik komolyan hisznek és vallásos életet élnek. Ugyanakkor nem szabad valamiféle babonás kicsinyességgel ragaszkodni hozzá, ha nem végzem el a Nagy Kilencedet, nem is üdvözülhetek. Ez külön ajándék a Szent Szív imádóinak. A Szent Szív tisztelete pedig nem egyszeri alkalom, hanem következetes és rendszeres imádása Jézus szívének. Ez jelenti akár a litánia elimádkozását, akár fohászokat a Szent Szívhez, vagy éppen zarándoklatot a Szent Szív kegyhelyéhez. Hát ilyen kegyhely mezőkövesd. Az első péntek megtartása a következőkből áll. Szent Jónás, Szent Mise és azon szent áldozás. A Szent Jónásnál nem okvetlen szükséges, hogy aznap történjen, de mindenképpen a közelmúltban, hogy a szent áldozás valóban tiszta szívvel történhessék. Nyilván hozzátartozik valamiféle imádság is, amivel kifejezzük, hogy szeretnénk az ígéret ajándékában részesülni. Nem feledkezhetünk meg a többi ígéretről sem. Ezek: megvigasztalom őket szenvedéseikben, megadom azokat a kegyelmeket, amelyekre szükségük van, békességet szerzek családjukban, biztos menedékük leszek életükben, halálukban, megáldom vállalkozásaikat, a bűnösök szívemben az irgalom forrására találnak, alanyhák buzgókká lesznek, a buzgókat nagyobb tökéletességre segítem. Akik a lelkek megmentésén dolgoznak, hathatós kegyelmet adok. Megáldom azokat a házakat, amelyekben Szent Szívem képét tisztelik. Szívembe írom azokat, akik ezt az ájtatosságot terjesztik. Ezek az ígéretek tehát nyugodtan mondhatjuk, szinte az egész életünket felölelik. Az életünkben, halálunkban biztos menedékünk Jézus szentséges szíve, vagy éppen a családokat áldja meg, és ez vonatkozik a házasságokra, vagy a lanyhákat buzgókká teszi, vagyis ahol a szeretet megnyilatkozik egy kicsikét is, ott az Úr Jézus szentséges szívének tisztelete növelni fogja ezt a szeretetet. Végül is, igen, valóban, akár csak emberi szíveknél nyugodtan lehet mondani, hogy egyre jobban beleszeretünk Jézus szentséges szívébe, és ez a szeretet lendíti a lelki életünket, ez a szeretet buzdít bennünket különféle jó cselekedetek gyakorlására, vagyis a szentségekkel való életre. Na, befejezésül még éppen ezt akarnám mondani. A Jézus szíve tisztelet nem egy kötelező módja Isten imádásának, mint például a vasárnapi szentmise, vagy a Szent Jónás szent áldozás. Enélkül lehet üdvözülni, ezzel természetesen könnyebb. A mi életszentségünk igazi alapja a szentségek vétele és a rendszeres imádság. Amit a magánkinyilatkoztatásokból ismerünk és kapunk, az csak valami többlet, de nem helyettesíti az alapokat. Hiába a buzgó Mária tisztelet, vagy a csíksomjói zarándoklat, ha az ember nem végez szentgyónást és szentáldozást rendszeresen. Ugyanez vonatkozik az Úr Jézus szentséges szívének tiszteletére is. A Szent Szív tisztelete is csak többlet lehet, de nem helyettesítő. Viszont az egyház komolyan ajánlja, amit a mai ünnep is nyomatékoz. Jézus szentséges szívét kérleljük, alakíts szívünket a te szent szíved szerint. Amen.
Kirer Imre atya emlékedését hallották Jézus szent szíve ünnepéről.